nem beszélő és hírközlési hasonlóság a tiltátkozésre. Két előadónk, ez Csugai András, spektrumgazdálkodási munkatárs, és Dr. Tati Diana, tiltátkozlési szabályozási munkatárs.
Jó napot kívánok! Csidai Mesőt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál dolgozom spektrumgazdálkodási szakértőt. Előadásomban a műholdas rendszerek műszaki jellemzőiről fogok egy átfogó képet adni, majd a műholdas rendszerek különböző műholdak költségeiről lesz szó, a legújabb trendekről, illetve az aktuális nemzetközi szabályozásról. Hát, ha a műholdról van szó, akkor adódik a kérdés, hogy milyen pályákra lehet ezeket a üreszközöket feljuttatni. Négy nagy csoport különböztethető meg. A LEO, azaz alacsony földkörüli pálya, a MEO, azaz közepesen magas földkörüli pálya, a HEO, a magas elliptikus pálya, illetve a GEO, azaz geoszinkron pálya, amelynél a műhold keringési ideje megegyezik a föld forgási idejével. A GEO pályáknak egy speciális esete a geostacionális pálya, amikor a műhold keringési sítja egybeesik az egyenlítő sítjával. Ezeken kívül még sok más egyéb pályát is megkülönböztethetünk, például a transfer és a temetői pályákat. Az ITU szabályozása szerint azonban a két csoport különböztethető meg, a geostacionárius és a nem geostacionárius pályái. Az alábbi kérdező ábrán látszik, hogy a LEO pályák helyezkednek el a legközelebb a Földhöz. Itt a legkisebb a jelkés lehetetés és a szakad csillagítás. Ezt a pályát előszeretettel használják műholdas mobil szolgáltatásokra. Azonban egy terület konstans lefedéséhez sok műholdra van szükség, hiszen az alacsony pályamagasság miatt viszonylag kis területeket képesek csak besugározni. A MEO pályák esetében már magasabban keringenek a műholdak. Ezt jellemzően navigációs műholdak használják, kevesebb műholddal lehet adni egy globális lefedettséget. Geostacionárius műholdak esetében a műhold a Földről nézve egy helyben áll, tehát nem kell folyamatosan követni a földi antennával. Viszont egy kvázi globális lefedettséghez elég három műhold, a sarkvidéket kivételével, mert arra nem lát rá a műhold, azokat nem képes lefedni. A sarkvidéket lefedésére a HEO pályákat használják. Egy sarkvidéki terület konstans lefedéséhez 2-3 műholdra van szükség. Egy példa a LEO rendszerekre, az Iridium, ez korábban 66 műholddal valósult meg ez a rendszer, ma már a második generációs műholdak keringenek, 75 ilyen darab van fenn. Ennek a rendszernek ténylegesen globális lefedettsége van az interfaceli linkjeinek köszönhetően. Eredetileg klasszikus műholdas telefon szolgáltatásnak indult, de ma már számos szolgáltatás nyújt. Tavaly már több mint 1 millió előfizetője volt. Egy példa a MEO rendszerre, mindenki ismeri szerintem a NASA GPS rendszer. Jelenleg 31 műholdja üzemel, 6 különböző pályasíkon, több mint 20 ezer kilométer magasan keringenek, és a keringési ideig kb. 12 óra. A geostacionárius műholdak esetében számos példát felhozhatunk, például az EUTELSAT-nak a Europe műholdjai, vagy a Spacecom-nak Amos műholdjai, vagy akár az Intertop műholdakat. Ezeknek nagy többsége műsorszóró műhold, azonban vannak internet szolgáltatás és műholdas mobiltelefon szolgáltatás nyújtó rendszerek is, ilyen például az InMastab. És hát nézzük, hogy milyen frekvenciasávokat használnak a geostacionárius pályákon. Ha ezt az ábrát megnézzük, látható, hogy a geostacionárius műholdak főként a magasabb frekvenciasávokat használják. Ezek alkalmasabbak a műsorszórásra, illetve az internet szolgáltatása itt áll rendelkezésre egy kapacitás. Az SSL sávokat főleg az MVSO rendszerek használják. Egy-egy műhold több transponderrel is rendelkezhet, akár több frekvenciasávot is lefed, és hát ez a jellemző, hogy többet használnak. A műholdas távközlési műholdak 1 gigától egészen 40 gigáig használnak különböző sávokat. L és S sáv esetében említhetjük az Iridium, a Globalstar és az InMastab rendszereit. C-sávot már Európában egyre ritkábban használják, de még nagy a felhasználás például Ázsiában és Afrikában. Az X-sávot azt katonai célra szokták használni, a K és K sávokat pedig műsorszórás céljára, illetve olyan szolgáltatásokhoz használják, ahol nagy sávszélesség igény van. Mi az a műholdas műholdlárnyom? Műholdlárnyom alatt a műhold lefedettségi területét értjük. Itt például a Hotbird 1-nek látható műholdas lárnyoma. Különböző vonalak által határolt területek különböztethetők itt meg, amikhez különböző teljesítményszintek tartoznak. Látszik, hogy Európában viszonylag nagyobb teljesítménnyel ad a műhold, itt elegendő kisebb antenna méret a vételhez, míg például a Közép-Keleten nagyobb antenna méret szükséges. És hát egy műholdnak nem csak egy transpondere van, nem csak egy lábnyoma lehet. Itt egy példa az Amos 3 esetében, ez egy kelet-európai nyaláz. Itt viszont már ugyanannak a műholdnak egy közel-keleti nyalábja látható. És hát bázi globális lefedettséget legalább 3 műholddal lehet elérni geostacionális pálya esetében. Példaként a InMastab IoT rendszerét lehet felmutatni. 4 műholdat használnak, és hát közel globálisan lefedettségük a sarkvidéket kivételével. Hogyan néz ki egy műhold élete, és mi történik a működési időszakot követően? Először is, vagy hát egy műhold körülbelül 15-20 évig üzemel, azonban ezt megelőzően egy előkészítési szakasz van. Ezen szakasz alatt először is meg kell határozni a követelményeket a műholddal szemben. Megfelelő pénzügyi befektetőket, pénzügyi forrás kell találni a rendszer építéséhez. Meg kell találni a megfelelő gyártót, keresni kell biztosítást, hogy a műholdat biztosítani lehessen. És hát ez az időszak körülbelül 2-3 évig is eltarthat. Ezt követően kezdődik meg a műhold gyártása, ez átlagosan 2,5 évig tart, majd a műhold felbocsátását követően a gyártó elkezdi tesztelni a műholdat, majd átadva az irányítást az operátornak, az operátor is elkezdi tesztelni, majd ennek a tesztidőszaknak a végeztével kezdődik meg a tényleges szolgáltatás. Tehát egy előkészítési szakasz körülbelül 5-6 évig is elfogadott. Nagy vonalakban az van leírva, amit az előbb elmondtam. És hát mi történik a működési időszakot követően? Ilyenkor két lehetséges megoldás van. Vagy temetői pályára állítják a műholdat, vagy pedig beleirányítják a légkörbe. Mindkét esetben azonban keletkezhet űrszemét. Leo műholdak esetében a légkörbe szokták vezetni a műholdakat, ahol elég, de ez esetenként igen időigényes is lehet. Meo és Jéresó műholdak esetében temetői pályákra állítják, amik magasabban helyezkednek el a működési pályánál. Az a probléma, hogy egyre több űrszemét keletkezik, halmozódik fel ezeken a temetői pályákon. Itt nem csak a műholdakra kell gondolni, hanem a felbocsátáskor keletkező űrszemétre is, például végfokozatokra. Az űrszemét befogására már különböző ötleteket dolgoztak ki. Itt például egy szigonyos módszer látható, illetve egy hálós módszer, amit már teszteltek is, de ezek meglehetősen költségesek. És hát úgy néz ki, hogy kevesebb űreszköz nem lesz már az űrben, illetve egyre könnyebb hozzájutni ezekhez az eszközökhöz. Az interneten már találni olyan webshopokat, ahol lehet kiúsztatokat vásárolni. Ráadásul egyre több cég foglalkozik azzal, hogy ezeket a kis pikoműholdakat a űrbe juttassák. És hát, hogyha volt szó a műholdakról, az űrszegmensről, akkor földi szegmensről is legyen szó pár kép elejéig. Tehát alján bőrögzítésávú állomás. Itt a Gagarin nevű szovjet hajó. Hivatalos közlések szerint ez egy tudományos kutatóhajó volt. Itt egy házi megoldás, nehogy elmenjen a műsor, lehessen a foci meccset nézni. Ez a Terrestar nevű amerikai cégnek egy okos telefonja volt. Sajnos a cég már csődbe ment, használják. És a legújabb trend, a Earth Stationing Motion, mozgásban lévő földi állomás. Korábban ezt ESOM-nak is nevezték, a Szeptem belül. Ezek az állomások, ezeknek az állomásoknak az a jellemzője, hogy különböző járművekkel telepítik, például a repülőre, hajóra, vonatra, akár kamionra is, és miközben mozog a jármű, képes lekövetni az antenna műhold helyzetét, képes vele kommunikálni. Idehaza is már lehet használni ilyen terminálokat, két szettes határozatot implementáltunk korábban, az egyik a GSO, a másik pedig az NGSO rendszerekre vonatkozik. A KSA-ban üzemelhetnek ezek az állomások. És hát nagyon nagy vonalakra egy műholdas rendszer felépítése, különböző járművekre telepített terminálok, vagy akár vészlatok, vagy akár műholdas mobiltelefonok közvetlen kommunikálnak a műholddal, és a műhold és a földi átjáron keresztül férnek hozzá a publikus és privát hálózatokhoz. Műholdak költségei. Mennyibe kerül egy geostacionális műhold? A jobb oldali grafikon mutatja, hogy hogyan osztanak meg a költségek nagyjából. Egy ilyen geostacionális műhold ára hozzávetőlegesen 300-400 millió euróba kerül. Ennek majdnem kétharmadát a gyártási költség teszi ki, egyharmadát a fellövés költsége, és mintegy 3%-át adják a biztosítási költségek. Ezen az ábrán az Európa-szat és Hellasszat költséget mutatjuk, ez lábra mutatja be. az Árián ötten indították ezt a műholdat még pár éve, azonban két műholdat is elhelyeztek ezen a rakétán. A költségek ökölszabás szerint a súly arányában osztottak meg. Összehasonlítva a geostacionárius műholdak költségei, a geo-rendgenso rendszerek költségeivel, az látszik, hogy körülbelül egy nagyságrenddel drágább egy rendgenso rendszer kiépítése. Az NGSO rendszerek közül a Vanguard rendszerét emelném ki. Itt látható, hogy az egy műholdra eső költség itt a legalacsonyabb, viszont ennek a rendszernek van a legtöbb műholdja is, tehát ahogy növekszik a műholdak száma, úgy az egy-egy műholdra eső költség csökken. Milyen új rendszerek trendek figyelhetők meg ma a világban? Ez a táblázat a teljesség igénye nélkül felsorolt pár teszt alatt vagy tervben lévő NGSO és GSO hálózatot. Egyedül a viaszat tervez GSO rendszert kiépíteni, aminek viszonylag nagyabb kapacitása, 1 terabit per szekundum kapacitása lesz. Az összes többi műholdas operátor minden GSO rendszerben gondolkozik. Egyedül a Vanguardnek lesz MEO rendszere, hogyha kiépül. Összesen ugye 720 darab műholdat fognak felbocsátani, hogyha lejár ezeknek a működési ideje, mind majd temetői pályára fogják parkolni. Az összes többi rendszer esetében előfordulhat, hogy a működési időt követően majd a légkörben fognak elégni. Azonban összeszámolva az összes itt jelenlévő tervezett műhold számát, körülbelül 15.000-16.000 műhold adódik a LEO pályára. És hát ezt hogy próbálja lereagálni a nemzetközi szabályozás? Az ITU, ugye, az szakosított szervek feladata a nemzetközi szerződési együttműködés összehangolása tagországok és magánszervezetek között. Többek között az ITU szabályozza a műholdas frekvenciasávokat, illetve itt történik a műholdak koordinációja. A CERT célja pedig, hogy tagállamai között koordinálja az ITU döntéseinek megfelelő elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, technológiákra vonatkozó európai feltételrendszer. Egyeztetéseit pán-európai szinten valósítja meg, így például Oroszország is tagországa a CERT-nek. És hát a CERT a műholdas rendszerekkel kapcsolatosan a frekvencia, különböző frekvenciasávokat azonosítja a műholdas rádiószolgálatok alkalmazásai számára. Az ITU szabályozása belül három fő műholdas rádiószolgálat különböztethető meg. A DSS, azaz műholdas műsorszóró szolgálat. Itt egy egyirányú kapcsolatot kell elképzelni, ahol a műholdat és a földi állomások veszik a műsort. Itt jellemzően állandó egyállomások vannak. Az FSS sáv, ahol korábban, vagy hát ahol kétirányú kapcsolat is megvalósulhat, azonban a 80-as évek végétől kezdődően műholdas operátorok ebbe a sávba is elkezdtek műsorolni, ugyanis a PSS kapacitása nem volt nekik elég. És hát ma már hiába elméletileg csak állandó helyű állomások üzemelhetnének ebben a sávban, ezekben a sávokban, ma már mozgó állomásokat is használnak, az ilyen esély típusú állomásokban, amit korábban említettem. És hát az MSS sávok az pedig tipikusan műholdas mozgó állomások, műholdas mobiltelefon szolgáltatások készülhetők itt el. Ezen három rádiószolgálaton kívül természetesen még sok más egyéb rádiószolgálat is meg van különböztetve. És hát pár aktuális szabályozást mondanék, amit például a BRC 19-en születik róluk döntés. Az 1.5-ös napirendi pontban az esim használatáról fog dönteni a VRC, hogy a 18 és a 28 GHz-es sávokban lehet-e majd használni ezeket az állomásokat. Az 1.6-os napirendi pont az a NGSO rendszerekkel foglalkozik, főleg, hogy melyik magasabb frekvenciás sávokban üzemelhetnek majd ezek a rendszerek. A 7. napirendi pont A-témája pedig kizárólag az NGSO FSS rendszerekkel foglalkozik. Arról fog dönteni a DRC, hogy legyen egy mérföldkő alapú megközelítés, ahol az ITU határidőket szab, hogy az egy-egy műholdas rendszernek hány százalékát kell telepíteni az adott határidőig. És hát a szeptemberben is, főleg az egyik fő téma az esély. Most jött ki egy új szeptes határozat, ami a légijárművek telepített esélyek szabályozza a 13 és 11-12 GHz-es sávokban. Két régi határozat felülvizsgálata is folyik jelenleg az ötten belül. Ezek a VHF sávú műholdas rendszerekkel foglalkoznak. Ezeket a határozatokat azért kell felülvizsgálni, mert nem napra készek. Jelenleg csak egyedül az Orcom rendszert tartalmazzák. A Hyper és a Swan Technology próbálja elérni, hogy az ő rendszereikkel legyen kibővítve ez a két határozat. És hát a másik fő téma jelenleg a testen belül, a Galileo belül védelme az amatőr állomásoktól. Német igazgatás végzett méréseket és szimulációkat, és arra jutottak, hogy az amatőr állomások az E6-os jelét zavarhatják a Galileo vevőknek. Ennek érdekében most egy új munkafeladatot nyitottak a testen belül, ahol két határozat kerül majd kidolgozásra. Egyik határozat azzal foglalkozik majd, hogy az amatőr állomások és a Galileo vevők hogyan férjenek meg egymással. A másik határozat pedig a Galileo frekvenciasávokat fogja harmonizálni a testen belül. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, hogy valamilyen kérdés. Igen? Köszönöm. A műfoglalják felsorolásánál nekem rögtön megelőtt a figyelmet, hogy egyén kategória, ahol közvetlenül szerepelt a temetői osztály, aztán később említettél is az előadásból, de csak annyit említettél, hogy ez magasabb pálya, mint a rendes pálya, amelyen egyébként formáját ennek kerül. Az a világ számomra, hogy említettek, hogy ez is egyik módja a műhold megsemmisítésének. Mi a mechanizmus annak, hogy a magasabb pályára vezessük a műholdat?
Ezek ott felhalmozódnak, hogyha nem mondjuk le őket.
Hívókérhez ment, egy másik szegmense a fennhagyomban. úgyhogy a fennhatók mindent ráhallgathatók. Ezt az eredet, hogy tartják mostanában.
De már nem jövök. A kérdésében váltott volna.
Az a helyzet, hogy lehallgatás mindig volt és mindig lett, és annak idején, mikor kiderült, hogy az Iridiumnál a pendulumba mennek a jelek, tehát, és kifejlesztettek ehhez egy speciális programot, hogy szó a szavak alapján kiválasztják, hogy ki a fontos neki, ki nem. Eddig az Iridium annak idején csődbe jutott, és akkor utána garantálták, hogy nem lesz ilyen probléma. Visszatérve egyébként a Galileóhoz, a Galileó Európa egy sokkal pontosabb rendszerrel akarja kifejleszteni, és ezért az amatőröket próbálják majd korlátozni, mert azok okoznak szavak. Ez a VSC, a következő VSC-nek ez a napirendi pontja, és nagyon kérdéses, hogy egyáltalán a világ elfogadja-e ezt az irányzatát Európának, tehát hogy a Galileót föl akarnak fejleszteni, nemzetközileg magasabb szintre, és egy jobban elfogadható rendszer szeretne Európa ebből csinálni.
És melyik sávhozóban
tudom, hogy
akkor
mi lehet? Ez 1200 MHz sávban,
ha
jól tudom. Igen. Jó, valami kérdés? Akkor átadjuk a Szofiának. Köszönjük szépen a szépen megkonstruált előadást.
Diana vagyok, és főtárközési szabályozási munkatársként funkcionálok az NMHH-nál. Jogász végzettségem van, úgyhogy a műszaki területhez kevésbé értek, ám a műholdakkal foglalkozom. Ez kicsi ellentmondásosnak tűnik, de igyekszem egy olyan bemutatót tartani, mert az én munkámat is megmutatja ezen a területen. Úgyhogy az űrkárközésnek a nemzetközi szabályozási hátterével és a lehetőségeivel fogok némileg unalmasabb előadást tartani, mint a kollégám. Van egy alapmondása jogászok között, hogy hogy a jövőt lássuk, a múltba kell néznünk. És a múlt az, azt hiszem, az ültetkezés kategóriájában mindenképpen a Sputniknak tekinthető. Az első olyan műhold, olyan eszköz volt az űrben, amivel kommunikálni lehetett, vagy kellett is. Ez egy olyan ugrást jelentett, hogy a nemzetközi szintéren is kénytelenek voltak az államok ezzel foglalkozni. 67-ben ennek örömére meg is született végre az a világűregyezmény, AUKUS-10-10-nek hívják, ami a szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a holdat és más légitesteket. Ez olyan különleges nemzetközi szerződés, hogy egy napon írták alá három országban, és ez szabályozza azt, hogy a világűr milyen feltételek mellett lehet bármelyik országnak felhasználni. A harmadik cikke azt mondja, hogy ez békés célra alkalmazható, és teljes egészében a világűr kutatására és felhasználására kell kiterjednie. Ezt megelőzően azonban az ITU már egyet felismerte azt, hogy a rádiós frekvenciához hasonlóan a geostacionális pálya is korlátozott természeti erőforrás, ennek következtében tisztességesen és zavartatásmentesen kellene ezeket is minden állam részére biztosítani. Ezért ebből a célból 63-ban egy adminisztratív konferenciát szervezett, amiben már több frekvenciát jelölt ki különféle szolgálatok számára, és a későbbiekben is szinte minden egyes ITU VSC-n vagy hasonló rendezvényen a további allokációkról döntöttek és műholdas pályapozíciókról is rendelkezéseket hoztak. Az ITU alapokmánya, a 92-es a legutolsó olyan változtatás, ami a műholdas tevékenységet érintette, rögzítette az első cikkben, hogy a rádiófrekvenciás spektrumot és az űrszolgálatok tekintetében bármilyen kapcsolódó pályapozíciót geostacionális műholdak pályának körében vagy más pályákban élő műholdak kapcsolói jellemzői az ITU határozhatja meg. És ő az ITU egyik alapfeladata, hogy felette a geostacionális műholdak vagy más műholdpályák felhasználását is. Az ITU rádiókommunikációs szektora az, amelyik foglalkozik a nemzetközi koordinációs, vagy notifikációs és nyilvántartási eljárásokkal, vizsgálja a tagállami igazgatások által benyújtott frekvenciakijelzésekről szóló értesítéseket és a fő nemzetközi frekvenciaregiszterbe történő felvételt is ő intézi. Az űrrel kapcsolatos ITU kijelölési eljárásokat folytat le, vagy űrholdak indításához szükséges kiosztási terveket határoz meg, és mint ahogy a kollégám mondta, ennek az alapszabályait már a nemzetközi rádiószabályzat lánykori nevén RR különböző kutyai és összesen 3 darab függeléke határozza meg. Az Európai Unió szabályozásáról azonban nem lehet semmiféle pontosat tudni, ugyanis az Európai Unió, mint olyan, nem foglalkozik a műholdas rendszerekkel. Alapvetően csak elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozik, az összes többi kérdés a nemzeti szabályozásra utalja, alapvetően a rádiós rendszer keretében az egyes részelemeket szabályozza le, mint például a földi rendszer része, a terminálok kérdése, egyedi engedélyezés, vagy pedig általános engedélyezést határoz meg egy jogszabályok keretein belül, és alapvetően az elektronikus hírközlési szolgáltatóra előírt kötelezettségeket követeli csupán meg. Magyar műholdas pályapozíciók. Meglepő dolog, de vannak. Alapvetően ugye a nemzetközi frekvencia koordináció keretében pályapozíciót szerezni, ez a világűrbékés célú felhasználásának egyik módja. Azonban a 1988-as és 2000-ben megszervezett ITU-s adminisztratív ülések keretében kiosztásra is került néhány pályapozíció, ennek keretében Magyarország is szerzett pályapozíciókat, de azóta csak szervezettságban lehetséges bármiféle pályapozíció megszerzése és ennek a szabályait az erre alkalmazza. A nemzetközi frekvencia koordinációs hanem az érintett igazgatások észrevételeket tehetnek, és ugye ezek egyeztetése megtörténhet a kezdeményező igazgatás által. Az eljárás időigénye 3-5 évig terjedő, és ugye 7 éves a bejelentési időszak, az alatt kell megvalósítani a műhajt. Jelen pillanatban 3 magyar pályapozíciót tartozik túl nyilván. A 21. műholdas pályázatok az alatt aznak volt a 2,5 fok nyugat, FSS pálya pozíció, a 12,8 nyugat közös műholdas pozíció és a szeret 1-nek a 4 fok nyugat VSS pozíció. Azt mondja, hogy a 21A 1988-ban Genfben szerezte meg Magyarország ezt a pályapozíciót, ez a GEO pályákhoz való hozzáférés egy jelent. Eredetileg 6,6 fok volt, de mindenféle kifogások és későbbi egyeztetések eredményében 1999-ben 2,5 fokra tolták el. FSS pályapozíció és műsorok szétosztására vagy részatra alkalmas. Volt rá kísérlet, hogy Magyarország erre a pozícióra valamiféle műholdat juttasson fel, azonban ennek az akkori költsége már akkor 60 millió dollár volt, ez úgy nagyjából 300 millió forint lenne, vagy bocsánat, 300 millió dollár lenne, most nem igazán sikerült ennek a kihasználása. A 12,8 fokon lévő VSS 35 csatornát tartalmazó műholdas pályapozíció képzetben szerezte meg Magyarország. Ez Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország közös műholdas pozíciója, ami azt jelenti, hogy minden ország 8-8 csatornával rendelkezik, és 3 közös csatorna van rajta. A 11,7-12,5 GHz frekvencia tartományban 40 csatorna kiosztását jelenti, mint az előtt mondtam, és az országok között nem sikerült ilyen megállapodást kötni, hogy ez a pályapozíció végül is kihasználásra kerüljön. Az egyetlen jelen pillanatban használt pályapozíció a kereszt 1-4 fok nyugat DSS, ez egy a végül is egy magyar műholdas hálózat keretében jelent egy tervezett sávú műholdas pályapozíció. 2004-ben sikerült feldönteni a Ceres és a Vámos műholdak közötti kapcsolatot, és most jelen pillanatban egy Vámos műhold használja ezt a pozíciót. És az NMHH ebben az egy ügyben jelen pillanatban a bejelentő igazgatás feladatait látja el. Úgy tűnik, hogy előbb-utóbb 2011 óta a lázvonát növelni kívánják, tehát a tervezettság kiterjesztése folyamatban van, ez azóta is koordináljuk, és minden a legnagyobb rendben halad. Magyar műholdak, igen, ennek erről biztos sokat tudunk mondani, úgyhogy én most gyorsan láthatok rá, tehát felvillant a technológiai demonstráció, amit a MASZAT 1, van a SMOG 1-ünk, amit még majd csak jövőre kerül felvelésre, a SMOG P az most november, ugye? Van egy ACL 1-ünk, ami szintén egy idejűleg került, és van egy RACCUBE nevezetű műhold, amelyik egy három egységes QSAT, és majd meglátjuk, hogy mikor fog felkerülni. Jelen pillanatban annyit tudunk róla, hogy a CTM és az EVO is támogatták a kifejlesztése. És természetesen van egy jövőben nézni programunk. A magyar kormány kötött egy megállapodást a kínai EAP-kal, amelyben a Selyemút újra tervezése történik, és most már nem csak a földön, hanem a kékben is, amelynek a keretében Magyarország várhatóan 7-8 műholdnak a pályapozícióját fogja az elkövetkező 3-4 évben koordinálni. Ennek keretében a bejelentő igazgatás feladatainak ellátása, és ez úgy nagyjából 3-7 év munkáját jelenti majd az NMHH megfelelő munkatársát. Műholdakkal kapcsolatos feladatok. Ugye az előbben említettem, hogy a MASZAT az bizonyos szempontból technológiai demonstráció volt abban a szempontból is, hogy a magyar igazgatásnak, főleg a magyar közigazgatásnak össze kellett szednie azokat a gondolatokat, hogy hogyan is lehet egy műholdal közigazgatási oldalról tovább lépni. És ebben a NMHH 2012 óta is lehetett foglalkozni, hogy egységes szabályozást kellene kialakítani. Azt meg tudtuk állapítani, hogy Magyarországon jelenleg a frekvencia használat engedélyezése keretében az NMHH házatáján minden a legnagyobb rendben van, vagy legalábbis rendben van, hiszen a frekvencia használat engedélyezését el tudjuk látni, a földi állomásokat gyönyörűen tudjuk, de a földi állomások engedélyezését is el tudjuk látni, mind a koordinációs feladatokat, ideértve a földi állomásokat, mind a műhold tekintetében az ITU szabályai szerint el tudjuk látni, és a koordinációnk az ugye ma a többi észrevételező államban is elég jó kapcsolatot alakított ki, és sikeresen oldja meg ezeket a feladatokat. Viszont van egy olyan esetkör, sőt feladatkör, amivel igazából az NMHH nem foglalkozik, hiszen nem hatásköre, viszont jelen pillanatban a közigazgatásban nem feltétlenül lehet megtalálni annak gazdáját, hogy kik foglalkoznak ezekkel a nem frekvencia szempontú engedélyezésekkel, ami a műholdakat érinti. Ugye a technikai feltételek, itt néhányan felsoroltam, vagy a beépített berendezéseknek a megismerése, az összeszerelés, a felbocsátásnak a különböző paraméterei, illetőleg amikor majd a műhold megsemmisül, a megsemmisítés és vagy az űrszennyezés kezelésének a módja. Ugye van egy másik oldala, főleg a kereskedelmi műholdak esetében izgalmas, ennek a pénzügyi feltételeinek a biztosítása természetesen a egyéb műholdak esetében is, de a kereskedelmi műholdak esetében ezek lényegesen nagyobb összegre rúgnak, eleve ugye, hogy a kollégám is mondta, egy műholdnak a vállalkozó, egy kereskedelmi műholdnak a vállalkozó élettartama 15-20 év, ezzel az időszak alatt biztosítani kell ennek a műholdnak a teljes kontrollját, és annak a cégnek ugye folyamatosan biztosítania kell saját magát, a működőképes tudjon lenni. Ennek keretében más országok vizsgálják a kérelmezőknek a pénzügyi hátterét, és biztosításokat is, vagyoni biztosítékokat kérnek arra, hogy ennek a kötelezettségének a deliknás 20 év múlva is majd megfelelő módon eleget tud tenni. Illetve nemzetközi szerződés alapján a űrbeforgatott objektumok tekintetében az államnak háttérfelelőssége van. Innét kezdve a legtöbb ország valamiféle felelősségi szabályozást is alkalmaz, ami azt jelenti, hogy felelősségbiztosítást kell kötnie azoknak a cégeknek, akik műholdakat üzemeltetnek. És ennek igen jelentős összege van. Osztrák szomszédaink 60 millió euró. A brit kollégáinknál pedig 100 millió pont egy kereskedelmi műhold esetében. Ez a felelősségbiztosítás összege. Folytatván a nem frekvenció szempontú engedélyezés kategóriáját, ugye számos helyre be kell jelentenie az operátornak a sikeres felbocsátást, az üresztőt nyilvántartásba kell venni, akár a DITU-nál, akár a KUPOS-nál, az ENSZ űrügyi bizottságánál, illetőleg vannak olyan előírások számos országban, ahol valamiféle közszolgáltatási kötelezettséget kell ellátni az adott műholdnak, tehát műsorszórásban valami szekvenciát kell biztosítania, vagy telefonos kapcsolatokat kell létesíteni, számos variáció létezik, illetve az űrszemét kezelésének a módját is valamilyen módon egyrészt be kell jelenteni, másrészt, amikor ennek éppen kvalitása van. Nemzetközi szervezetekben való részvétel, itt kizárólag a műholdas nemzetközi szervezetekről fogok majd pár gondolatot megosztani. Ugye Interputnik 1971 óta Magyarország alapító tagja ennek a szervezetnek, klasszikus, kicsit központosított állami szervezet, jelenleg 26 taggal bír. Ellátási területe Európa keleti része, Ázsia, Afrika és meglepő módon Kuba. Igen, de kicsit ugye nem egy változatban. Igen. Ezt egyébként ami meglepő többeknek, hogy ennek a Gremiumnak jelen pillanatban Németország tagja, az BRD, amikor még korábban még az NDK volt a tagja. Tehát profitot ugyan termel, és a saját műholdas kapacitásának bérbeadásával vagy eladásával nyeri. Hazánknak hatalmas 1%-os részesedése van ennek ebben a szervezetben. A többi szervezet a Interputnikhoz képest egy kicsit más struktúrában működik. Megalakulásokban hasonlóak voltak itt az Interputnik, tehát közös frekvencia használat, közös műholdas tevékenység, majd a 90-es évek második felében ennek nagyjából vége is szakadt, és mindegyik szervezet egy privatizációs folyamat eredményeként először szétvált egy gazdasági társaságra és egy asztalügyelő nemzetközi szervezetté. Avészi sorrendben az EUCASZAT IGO-val kezdem. Ő 17 szertigazgatás alapította meg 77-ben, Magyarország 93 óta a tagja, jelenleg 49 taggal ír, ide tartozik még Vatikán és Kazaksztán is, tehát elég széles a kör, és további tagok is természetesen csatlakozhatnak hozzá. 99 óta létezik az EUCASZAT SA nevezetű cég, amely ugye ellátja a korábban az EUCASZAT szervezetnek a feladatait. Alapvetően az egyenlő bánásmód szerint az európai országoknak biztosítani kell a műholdas kapacitást, illetőleg demokratikus értékeket kell képviselni. Tehát nagyjából négy olyan jelv, ami Európában fontosnak ítéltetett. Ezt a felvezetett, tehát az EUTELSAT F átfelügyeli az EUTELSAT IGO nevezető nemzetközi szervezet, amelynek a főtitkára az minden esetben a FA-nak a board tagja, tehát rendszeresen beszámol a cég tevékenységéről, és a tanácsadó testületének 2017 óta van magyar tagja. Egy 8 fős testületről beszélünk. Így szó. Intersat néven alapították még 1964-ben, és egy elhatározat hozta létre. Jelen pillanatban 119 taggal bír, nagyrészt dél-amerikai és afrikai országok a tagjai. Ennek a szervezetnek is az alapításkori célja az volt, hogy a kevésbé ellátott területek, tehát kommunikációs szempontból a kevésbé ellátott területeken biztosítsanak valamiféle lehetőséget, ideértve a kapó szigetvilágokat, vagy a nagyon hegyvidéki területeket valamilyen kommunikációval biztosítsák el. Ebben a szervezetben is bekövetkezett az, hogy privatizálni kellett, tehát most létezik egy Intersat Ltd., ami a korábbi frekvenciákat, közös frekvenciákat hasznosítja, és emellett természetesen kereskedelmi tevékenységet is folytat. Az ICSO nevezeti szervezetnek a feladata szintén az, hogy a korábban az elhatározottban meghatározott elveket ellenőrizze, hogy biztosítja el a cég. Van egy INSZO nevezető szervezetünk is. Leánykori nevén Unmarkat, a kollégám már emlegette itt az előbb. Ő is egy olyan szervezet, amelyiket privatizálni kellett. Az ENSZ döntése alapján jött létre 76-ban, 97-től tag Magyarország, jelen pillanatban 104 tagja van. A fejlődő tengeri kommunikáció kielégítéséhez szükséges összegnek biztosítására jött létre. Ez jelen pillanatban a GMBSS-nek a biztosítása és üzemeltetése, illetőleg ehhez még kapcsolódott az LRIT, tehát a földi mozgó és légiforgalmi kommunikáció és szegmens biztosítása is. 98-ban privatizálták ezt a szervezetet, és jelen pillanatban van az Inmarsat Ltd. és az INSZO nevezeti nemzetközi szervezet, ami jelenleg osztozik a székház tekintetében az IMO-nak a székházával, tehát előbb-utóbb úgy tűnik, hogy a hajózás bekebelezi a tengeri távközést. Piaci megkeresések, ez most egy nagyon rövid téma lesz. Az utóbbi két évben ezek a szervezetek kerestek meg minket azzal a céllal, hogy vagy szolgáltatást kívánnak nyújtani Magyarországon, vagy pedig valamiféle műholdas engedélyt szerettek volna szerezni. Azt hiszem, ez az ábra magáért beszél, hogy eléggé nagy az űrben való piac az utóbbi időben. És a kis színessel várnám a előadásomat. Ugye tudjuk, hogy egy Teslát töltöttek az űrben, tehát van egy darab ország, amely rendelkezik egy autóval, és tudjuk, hogy abban ült egy bábú, amelyik ugye kísérleti volt, hogy kipróbálják azt az űrruházatot, és azt is tudjuk, hogy abban egy magyar volt. Ha valaki nem ismeri meg, ő Edwin Marton, és tudjuk, hogy ő az egyetlen, aki tud tegezni a holdon. Köszönöm szépen a figyelmet!